A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége Molnár Dániel, a Makronom Intézet Senior Makrogazdaság elemzője, és miként a vendégünk pozíciójából kiderül, makrogazdasággal foglalkozunk a műsor második részében is. A műsor első részének utolsó perceit Németországra szántuk. Ha már kitekintettünk az eurózónára, nézzük a további nagy gazdaságoknak a helyzetét is, hiszen érdekességként, de a spanyolok és a franciák jobban muzsikálnak a vártnál. Ott mi áll a háttérben?
Spanyolország esetében a turizmust lehet kiemelni elsősorban. Még mindig zajlik a koronavírus utáni nemzetközi turizmus helyreállása. Tehát ezt tudtuk, hogyha 2020-ban bezuhan a nemzetközi turizmus, az szépen fokozatosan fog helyreállni. Most ez zajlik, jelentősen a főbb turista paradicsomokban áramlanak a külföldi turisták, amit egy további tényező is erősít, azt világszinten láthatjuk, hogy az, hogy az inflációs sok után most nőnek a jövedelmek, és alacsony az infláció, azt a többlet jövedelmet a háztartások nagy részt szolgáltatásokra költik inkább, mint sem termékekre. Tehát van egy ilyen szokásbeli átrendeződés. Ebből tudnak a spanyolok profitálni. Franciaország esetében, ami támogathatja a növekedést, az az olimpiai készülődés is például. Tehát az, hogy olimpiát rendeznek, jelentős beruházást igényelt, jelentős kiadásokat kormányzati oldalról is, ennek majd meg lesz a böltje hiány oldalon. Ugyanakkor az a sok pénz, amit beleöltek a gazdaságba, az a több milliárd euró, az a már meg is jelenik, mint a gazdaságot ösztönző kiadás.
Egyéb iránt, ha nézzük, ha már említett az ösztönzőket, például az Európai Központi Bank monetáris politikája tud-e segíteni az eurózónán?
Már megkezdte júniusban a kamatcsökkentést az EKB, 25 bázisponttal, várhatóan szeptemberben is tovább vágja a kamatokat. Az infláció azt alapvetően ezt támogatja, bár pont a ma megjelent inflációs adatok óvatosságra ösztönözhetik. Tehát a júniusi 2,5% után az elemzői által várt 2,4 helyett 2,6% lett az eurózóna inflációja. Ez mindenképpen egy jelzés az EKB felé, hogy nem feltétlenül sikerült még letörni az inflációt, óvatosan kell a kamatvágásokkal operálnia. Ami a másik probléma az EKB esetében, az a Fed. Tehát ahogy a világ bármelyik jegybankja, úgy még az EKB se tudja magát függetleníteni a Fed kamatpolitikájától. Fednél is voltak jelentős változások, év elején még az elemzők optimisták voltak, 3-4 kamatvágás is jöhet az év során, aztán június elején eljutottunk oda, hogy már azt is megkérdőjelezték, hogy egyáltalán lesz-e kamatvágás idén. Változtak azóta is az idők, jöttek új inflációs meg munkaerőpiaci adatok az USA-ból, ami pedig azt vetíti elő, hogy mégis lesz két, ideális esetben akár 3 kamatvágás a Fed részéről. Ha a Fed csökkenti a kamatokat, az további mozgásteret nyit az EKB számára is. Nem kell attól félnie, hogy a Fed és az EKB kamatpályája túlságosan eltér egymástól, ami gyengíteni az eurót, és így kockáztatná az inflációs cél elérését.
Magyarország számára, ha már kitérte a Fedre, ugye nem pusztán az Európai Központi Bank döntéshozatali mechanizmusa fontos, hanem a Fed is. Mennyire befolyásoló tényező ez a hazai folyamatokban, hogy a Fed miként dönt?
A korábbi időszakban kevéssé, most már sokkal inkább.
És mi okozza itt a dinamikát?
Jelentősen lecsökkent a kamatkülönbözet a Magyarország és az USA között. Amíg nagy volt a kamatkülönbözet, egy 25-50-75 bázispontos különbség, annyira nem térített el a befektetőket a magyar eszközök irányából. Továbbra is vásárolták, mert olyan volt a kamatfelár, hogy megérte megvenni. Most viszont, ahogy beszűkült a kamatfelár, és változott a kockázati megítélésünk, sokkal óvatosabbak. Sokkal óvatosabban kell operálni az MNB-nek, hogy fenntartsa azt a különbözetet, amit a befektetők még elvárnak, és ez stabilitást ad a magyar eszközöknek, a forint árfolyamának is, miközben ő csökkenti a kamatokat, és támogatja a gazdaságot. Tehát gyakorlatilag két tényező között kell egyensúlyoznia. Magyar szempontból mindenképpen kedvező, ha Fed csökkenti a kamatokat, mert...
Akkor nagyobb lesz a gap, ugye?
Igen, és sokkal szabadonban dönthet az MNB. Sokkal inkább nézheti az inflációt, szabadonban eldöntheti, hogy most akkor csökkent, vagy nem csökkent. Mikor a Fed nem csökkent és fenntartja a kamatokat, akkor gyakorlatilag be van szorítva egy kényszerpályára a jegybank.
Egyéb iránt, ha már kiheveztünk a tengeren túlra, milyen bőrben van az amerikai gazdaság?
Alapvetően lassul, de úgy néz ki, hogy sikerül megvalósítani a puha landolást. Tehát sikerül elérni azt, hogy a megemelt kamatszintekkel letörik az inflációt, de ez nem okoz recessziót az USA-ban. Tehát gyakorlatilag amit láthatunk makroadat szinten, hogy megemelkedtek a kamatok, visszaesett a fogyasztás és beruházás, de nem olyan mértékben, hogy ez recessziót okozzon. Másik oldalról, ha nem a makroadatokat nézzük, hanem megkérdezzük az átlag amerikai polgárt, ő már nem látja ennyire tisztán a helyzetet. Ott is ugyanaz a probléma, mint nálunk. Az elmúlt két évben hirtelen megemelkedtek az árak, és nem csökkentek vissza.
Tehát az árszint tartósan magasabb szintre ragad be.
Igen. Az emberek emlékezetében megvannak a korábbi árak, mekkora volt, mennyibe került egy kiló kenyér, szalámi, sajt, stb. És akkor bemegy a boltba, azt látja, hogy sokkal nagyobb. Tehát nem állt át az agyuk az új árszintre, és még mindig azt érzékelik, hogy magas az infláció. Hiába mutatnak a hivatalos adatok kisebb áremelkedést. Valamint egy további tényező, hogy az inflációs adatok a kamatokat nem veszik figyelembe. Tehát a kamatok okozta problémát nem veszik figyelembe. Például az USA-ban jelentősen megugrottak a lakbérek, valamint a törlesztő részletek is. És ez a plusz kiadás, ez nem jelenik meg az inflációs adatokban, miközben a fogyasztói bizalmat, a helyzetértékelést erőteljesen erodálja.
Ha már az amerikai gazdaságnál tartunk, akkor talán ki kell térni arra is, hogy idén novemberben választások lesznek. Akkor visszaugranék az Európai Uniós választások a június 9-ére, tehát tulajdonképpen az egész világ, hiszen a meghatározó Európai Unió és az Egyesült Államok mégiscsak a világ gazdasági teljesítményének, ha nem is 50%-át, de azért a körüli szintet ad, folyamatosan csökkenve mondjuk az európai Igen. rész. Mit jelentettek a voksolások? Hogy látjátok ezt bent a makronomnál?
Az európai parlament választások nagyjából úgy zajlottak le, ahogy vártuk. Tehát politikai szempontból jobb oldal megerősödött, de alapvetően a status quo nem alakult át. Ugyanazok a pártok a parlamentben ugyanazok pártok maradtak többségben, akik a korábbinál is, már az egyensúly kicsit átalakult. Tehát ebből a szempontból nem igazán számítunk arra, hogy bármilyen irányváltás legyen az Európai Unió részéről. Az USA-nél érdekesebb kérdés, az a kérdés most, hogy Trump, vagy várhatóan Kamala Harris lesz az elnök. Ha a demokraták nyerik a választást, akkor várhatóan az eddigi Bideni gazdaságpolitika folytatódik. Tehát jelentős kormányzati kiadásokkal gyakorlatilag a USA hegemóniáját megőrizve. Trump egy kicsit érdekesebb kérdés ebből a szempontból. Nem igazán tudni, hogy pontosan mit tervez, mondjuk nála ezt valószínűleg ő se tudja még. Az eddigi bejelentések alapján nem biztos, hogy az Európai Unió Trumppal járna jobban. Tehát az Unió egészét nézzük. Trump a...
Ő a patrióta felfogás képviselt ugye az első ciklusában is.
Igen. Tehát már jelezte, hogy hajlandó vámokat bevetni az Unióval szemben, hogy csökkentse az USA-nak a külkereskedelmi hiányát. Tehát Trump klasszikus felfogású, ha az USA többet exportál, mint importál, az USA erejét mutatja.
Hol vagyunk ugye, emlékszel rá ezekre a felvetésre, hogy a transatlanti együttműködés a világ két atlanti partján működő gazdaságok között, ugye más. Jó, de akkor visszaadom a szót, elnézést, tehát maradunk tovább is az Egyesült Államok gazdaságánál. Amit említettél, az nagyon fontos tétel, hogy a kiadás növelés, az lehet, hogy fennmarad a mostani szennyezetű felállás esetén. Térjünk ki arra is, hogy hatalmas teher az Egyesült Államokban az államadósság kérdésköre, nem?
Igen, jelentős teher. Ugyanakkor amit láthatunk, hogy a befektetők ezt hajlandóak finanszírozni. Tehát hiába nő az USA államadósága, hiába mutatja a független számítások, hogy a következő 10 évben még tovább fog emelkedni olyan szintekre, amiket korábban elképzelhetetlenek.
Hát csillagászati tartanak. Számokról beszélünk, 35.000 milliárdról, tehát hogy egy magyar fejjel ezt úgy belegondolni.
Igen, de befektetők részéről semmilyen kétség nincs abban, hogy az USA elveszti képességét a kiadások fedezésére. Tehát ebből a szempontból jó dolog a világ tetején ülni, mert azt csinálsz, amit akarsz. Viszont, ha a pozíciód megromlik, valaki megkérdőjelezi, hogy te ülsz a világ tetején, akkor már lehetnek problémák. Tehát amíg az USA gazdasági hatalma stabil és tart, addig nem kell félniük, hogy az államadósság bármilyen hosszú távú problémát okoz, amivel egy kisebb országnak ugyanilyen adósságrát a mellett szembenülnie kellene.
Ha nem engedel, akkor visszatérünk a hazai tarajos vizekre. Hogy látod akár fiskális, akár pedig monetáris oldalról, milyen tér mutatkozik a gazdasági növekedés aktivitásának beindítására, jobban, szépen magyarul fogalmazunk, tehát egy lendületet kaphat-e akár erről, akár pedig a másik oldalról?
Monetáris oldalról alapvetően két, talán három kamatvágást 25 bázispontosat egyaránt valószínűsítünk az idei évre.
Tehát akkor nagyjából 6 körül, 6% körül.
6%-ra, igen. Tehát ez az, ami olyan mozgástérnek látható. Ez a 2010-es években 0%-os, 0,9%-os alapkamathoz képest még mindig magas szint, azonban történelmi visszatekintésben annyira nem magas szint. Valamennyire gátolná a hitelezés továbbra is, már ott inkább a bizonytalanság, a külpiacok helyzete az, ami érdemben visszafogja a hitelezést. Az, hogy az MNB a korábbiakhoz hasonlóan elindítana egy növekedés hitelprogramot, támogatva ezzel a hitelezést alacsony kamat mellett, ezt nem nagyon tartjuk valószínűnek. Tehát az MNB-nél is a korábbi veszteségek megtérítése is problémát jelent, nem gyakorlati szinten, jegybank nyugodtan lehet veszteséges, annak nincs semmilyen gyakorlati hatása, azonban mindenképpen óvatosságra indítja a jegybank vezetését, hogy mégis milyen politikát folytasson. Kormányzati oldalról a költségvetési hiány cél az, ami a legnagyobb problémát jelenti.
Az elmúlt... Összejöhet, bocsáss meg, a 4,5% a friss GDP adatok tekintetében, hiszen pont említetted, hogy az is tényezőként hathat.
Problémás, jelentős kockázatok vannak, érdemben össze kell húzni a nadrágszíjat a kormányzatnak, hogy ez a 4,5%-os cél teljesüljön. És ez a probléma fiskális oldalról nincs mozgástér újabb ösztönzők, támogatások indítására. Ugyanakkor szabályozási oldalról lehet még támogatni a gazdaságot. Tehát különböző szabályozási korlátok, adminisztratív terhek megszüntetése nem kerül jelentős költségvetési tételbe, gyakorlatilag elhanyagolható az összege, viszont rövid és középtávon is tudja támogatni a növekedést. Tehát digitalizáció, ezek az engedélyeztetési folyamatok gyorsítása, minden ilyen adminisztrációs teher, ami a vállalatokat hátráltatja, ezeknek a lebontása tud segíteni a gazdaságon.
Kicsit profánul hangzik az extra profitodó apropóján, de azért sokakat érdekel, ha már említette itt a hitelezési dinamikát, hogy miként tudnak hozzájárulni a kereskedelmi bankok a növekedéshez, hiszen fontos szereplője a magyar gazdaságnak, és hát hogy látod mondjuk ilyen kamatszint mellett, ez már ilyen átlagos vándort érintő kérdés, ez a szint, ha lecsökken 6%-ra egy banki alapkamat, amely nyilván az egész hitelkamat sztenderdeket átalakítja, kigazdálkodható-e?
Vállalati oldalról mindenképpen, tehát mondjuk 6%-os kamat, 3%-os inflációval, áremelkedéssel, gyakorlatilag 3%-os reál növekedést kell elérni egy beruházással, többlet növekedést, ahhoz, hogy azt meg tudjon térülni. Erre meg igazából a legtöbb beruházás alkalmas. Amit én nagyobb problémának látok, hogy a magyar gazdasági szereplők, vállalatok meg háztartások is még mindig óvatkodnak a hitelfelvételtől. Tehát a 2008-as pénzügyi válság jelentős sebet ejtett a gazdasági szereplőkön, nem igazán mernek ő piaci alapon hitelt felvenni. Az állami kamattámogatott hiteleket, vagy a jegybanki programokat nagyon szívesen veszik, keresik is, várják is őket, ugyanígy a uniós forrásokból a visszanemtérítendő támogatásokat. Tehát ezekben nagyon reménykednek, ugyanakkor ez nem egy hatékony mód. Tehát el voltak kényeztetve a vállalkozások, és ettől kéne egy inkább ilyen piaci oldalra áttérni.
Hogy látod a forint árfolyamának a trendjét? Ez a legnehezebb profíció, ugye, amit lehet mondani, de ez sok szempontból is nyáron meghatározó tényező, hiszen említettük, hogy sok honfitársunk nyaral nyugaton, meg hát egyébként is ugye a volatilitás szempontjából.
Most az utóbbi időszakban viszonylag stabilan alakult a forint árfolyama, ez a 3,94-as sáv, ami irányadó volt neki. Ezen belül volt mozgás, lefele próbált is kitörni a forint, de alapvetően az elmúlt hetekben nem is inkább a hazai folyamatok, hanem a nemzetközi folyamatok befolyásolták. Az európai parlamenti választások, meg utána a francia belpolitikai káosz gyengítette az eurót, és a régiós devizákat is. Tehát ezt megszenvedte a lengyel zlotyi is, a cseh korona is, meg a forint is. Azt követően pedig a Fed várható kamatcsökkentés támogatta az árfolyamot, így pedig tudott erősödni, megpróbálta a 3,90-es ellenállás áttörését, azonban ez nem jött össze. Tehát alapvetően a forint árfolyamát, ami most inkább befolyásolja, jó, a tegnapi GDP adat nem tett neki jót, de alapvetően inkább a nemzetközi folyamatok, nemzetközi pénzpiaci helyzet, a jegybankok várható politikája, ami irányadó.
És már csak egy utolsó nagy topikot nyitunk, ez pedig az infláció kérdésköre. Van-e még negatív, átnyúló hatása az elmúlt két év vágtatásának?
Még van, szolgáltatások oldaláról. Több szolgáltató szektorban, például a pénzügyi szektorban azt láthattuk, hogy az év elején a vállalatok az előző infláció alapján áraztak. Nem a költségeiket figyelembe véve, hanem az előző inflációt követve. Ez pedig mindenképpen probléma gazdasági szempontból, valamint monetáris politikai szempontból is. Nem a költségek jelennek meg az árakban, hanem egy ilyen fennmaradó hatás. Emiatt nem tud olyan mértékben csökkenni az infláció. Ezt a jegybank is kiemelte, a pénzügyi vállalatok megvonták, meg a telekommunikáció megvonták a vállalatokat, korábban is ezt csináltuk, most is. Ami látszik ugyanakkor, hogy nincs belső inflációs nyomás most a gazdaságban. Tehát gyakorlatilag az élelmiszerárak emelkedése is megállt, nem emelkedik tovább, kedvező a termés, tavalyi évben is kedvező volt, várhatóan idén is az lesz, így pedig nincs olyan nyomás, hogy az árak felfelé emelkedjenek. Miközben csökkentek az energiárak is. Ugyanakkor vállalatok árat csökkenteni nem szeretnek, ha nincsenek rákényszerítve, nem fognak. És gyakorlatilag megállt az árszínvonal emelkedése, az a kérdés, hogy a bérek ezt úttal tudják elérni. És
kezdtük a beszélgetést.
Igen, és ezzel a fogyasztók fejébe is utaléri a bérük az árakat.
Ezzel együtt egyébként éves alapon hány százalékos inflációra számítotok?
Átlagban ilyen 4% körüli, 4,3. Tehát évvégén lehet egy gyorsulás az inflációs rátában, ebben van egy technikai tényező is, tehát a tavalyi évvégi havi alapú árcsökkenések ki fognak esni a bázisból, ami helyre, ha kismértékű havi áremelkedés is lép, az gyorsulást fog jelenteni az infláció.
Az nagyjából az ősz közepe?
Az őszi hónapok leginkább, de évvégére is ilyen 5% körül lehet a decemberi infláció.
És a jegybank cél ugye az a nagyjából 3%-os drágulási ütemnek az elérése, ez mikorra kivitelezhető?
Alapvetően arra számítok, jövő nyárra érheti el az infláció, tehát lesz megint egy emelkedés, és utána évközben megint csökken majd az ütem. Tehát kis felpattanás, ami más országban is megtörtént már, csak mi néhány hónappal le vagyunk maradva.
Köszönöm szépen a beszélgetést, amelyet jó hírrel zártunk, remélhetőleg már, mint ami az inflációs, hazai inflációs folyamatokat illeti. A nap vendége tehát Molnár Dániel, a Makronom Intézet szenior makrogazdasági elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.